A következőkben a húsvéti népszokásokról lesz szó. Bali János és Molnár Gergely néprajzkutatók műsora következik.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Bali Jánosnak hívnak, néprajzkutató vagyok. És szeretettel köszöntöm vendégemet, Molnár Gergelyt, régi kedves barátomat, ismerősömet, aki szintén néprajzkutató, és a húsvéti népszokásokról fogunk beszélgetni. Mégpedig olyan szempontból is megvizsgáljuk a húsvét szokás kultúráját, hogy milyen a továbbélése napjainkban, ezeknek a szokásoknak keletkezhet-e ma is hagyomány, mik voltak az eredetük ezeknek a hagyományoknak, úgyhogy szeretettel köszöntölek, Gergő. Mit lehet mondani általában a népszokásokról, egy ilyen bevezető tegyünk azért a kedves hallgatók számára?
Magam is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, János. A népszokásokat általában két mezőben szokták értelmezni. Az egyik az az életfordulókhoz köthető népszokások, születés, keresztelő, legény és leány élet, benevelődés, felnőttkor, házasság, esküvő, gyermekvállalás, idősödés, majd halál és temetés. A másik pedig a naptári vagy kalendáris népszokásoknak a köre, amely évente ciklikusan ismétlődik, és a magyar néphagyományban ezek ugye az évszakok váltakozásához, illetve a kereszténység nagy ünnepeihez igazodnak. Az európai és a magyar kultúrtörténetben is ez a két kultúrkör ágyazódott egymásba, és így alakult ki a karácsony, húsvét, pünkösd hármas tagolódása a keresztény ünnepek történetiségében, illetve a gazdasági népszokások, a földművelés, szőlőművelés, állattartás ünnepei a gazdasági évnek a szakaszában.
Igen, és hogyha ezeket a szakaszokat nézzük, akkor azt lehet látni, hogy talán a leggazdagabb népszokások azok egyrészt a karácsonyhoz, másrészt a farsanghoz, és utána mindenképpen a húsvéthoz és a pünkösthöz kapcsolódnak. Eltérő jegyekkel, tehát míg a farsang az teljes mértékben profán, alapú, a húsvét azért mégiscsak magába foglalja Krisztus feltámadásának ünnepét, tehát itt azért a hagyományos, mondjuk pogány elemek, a természeti népek által követett rítusok, azok keverednek a kereszténység tanaival, illetve a keresztény vallás elképzeléseivel.
És hát ahogy a naptári évnek a késő őszre, télre, kora tavaszra eső részében sokkal gazdagabbak a népszokások, ugye az esküvők nagy része is ebben az időszakban volt hagyományosan. Ennek ugye éppenséggel az volt az oka, hogy télen sokkal kevesebb gazdasági munka van, a földek fagyosak, vegetáció nincsen. Úgy a nagy ünnepeknek pedig van egy olyan ritmusa, hogy a hosszabb felkészülést, amely 30-40-50 napos, követi
egy jelen esetben a 40 napos
jelen esetben nagybőjt. A nagybőjt, ami ugye valósában 44, ha után számolunk, de 40 napos
kéne. Igen, a vasárnapokat nem szokták vele számolni.
Igen, utána van egy felfokozott várakozás és szigorú dologtiltással, ez a nagypéntek, nagyszombat időszaka, aztán a szakrális csúcspont, húsvét vasárnap, vagy karácsonykor a Szenteste karácsony első napja, pünkösd ünnepe, majd pedig a nagy ünnepek másnapja az mindig egy sokkal profánabb, étkezésről, nevetgélésről, játékokról inkább szóló szokásrend kapcsolódik. Karácsony másnapján a névnapozások, húsvétkora, húsvét hétfői locsolkodás, evés-ivás, bálozás, pünköskor pedig mondjuk a búcsújárás utáni profánabb szokások.
Igen, és akkor itt különböztessük meg, hogy szűkebb értelemben, tehát a húsvét ünnepkör az a húsvét vasárnaphoz, illetve húsvét hétfőhöz kötődik. Tehát sokan a következő hét vasárnapjáig is számon tartják a húsvét ünnepkört, amelyet több településen kis húsvétnak neveztek, és ez is része volt a húsvét ünnepkörnek, sőt, hát pünkösdig is lényegében elhúzódik ez. De most próbáljuk meg a húsvét vasárnap és a húsvét hétfői szokásanyagot áttekinteni. De egyrészt mi az eredete a húsvétnak? Itt különböző zsinatok más és másképp fogták föl a liturgikus napok számát, időpontját. Az biztos, hogy nagyjából a Krisztus utáni 325-ös níciai zsinat volt az, amelyik döntött arról, hogy a húsvét ünnepe az egy mozgó ünnepe, ami a tavaszi napi egyenlőséghez kapcsolódik, tehát március 21-e utáni következő holtölte, illetve vasárnap tartassék meg. Ez annyit jelent, hogy általában, sőt mindig kizárólag március 22-e és április 25-e közötti időre esik húsvét.
Idén ez ugye viszonylag késő.
Viszonylag késő, szinte egy héttel a vége előtt már kerül sor. Így van. Aztán az is érdekes, hogy hány napig tartották a húsvétot, mint hogy egyre csökkent volna, és 10. Pius volt az a pápa, aki 1911-ben a húsvét második napját is törölte a kötelező ünnepek sorából, tehát csak a húsvét vasárnap, ami maradt kötelező ünnep. Ettől függetlenül a gyakorlat, ugye a népszokások szintjén a húsvét hétfő is maradt ugyanilyen kitüntetett alkalom.
És hát a nagyszombat estéje liturgiája tulajdonképpen már a húsvétet vezeti be, sőt a szigorú, rigorózus egyházi tanok alapján a feltámadás az ugye húsvét vasárnap 0 óra körül következett be. Na, korábban sokkal kevésbé volt szokás, hogy mondjuk szombat kora délután már falun lezajlik a nagymise, és este 6-kor már ünnepelnek az emberek. A nagy szombat az még egy szigorú rákészüléssel telt, és ekkor zajlott ugye a kereszt vízszentelése is, a tűzszentelése is, a húsvéti gyertya meggyújtása, amely aztán egész évben égett a templomban, és tulajdonképpen éjfél után a feltámadási körmenetet, majd nagymisét követő szeretett lakoma Agapé vezette be a húsvét vasárnapi ünnepkört, vagy ünneplést. Ennek egyik része ugye az ételszentelés volt. Rendszerint a templomba, a nagymisére is már magukkal vitték a családok a húsvéti sonkát, bárány, kalácsot, tojás, sőt bort is. A mai napig is szimbolikusan ezekből az ételekből szokás megszentelni a szentmisén. És hát természetesen a húsvéti bárányok azok kevésbé élvezték ezt az ünnepet, mint az emberek, mert ugye rendszerint február-márciusban születő bárányokat nagy számban fogyasztották húsvétkor. Áldozati jellegű múltjai, gyökere is vannak ugye ennek.
Igen, sőt, tehát a húsvéti báránynak van egy ószövetségi szimbolikája is, tehát a zsidó húsvét eledele, ez nevezték pászkának is, szédernek is a zsidó. Ugye a húsvét a báránynak hiba nélkül kellett lennie, tehát ez egy áldozati bárány volt, és aztán az új szövetségben pedig Krisztus alakjára került a bárány képe. Ugye Krisztus Isten bárányának szokás nevezni, és Szent Pál apostol is a korintusiakhoz írt első levelében azt írja, hogy a mi húsvéti bárányunk Krisztus megöletett, tehát hogy az ószövetségi előzményre ilyen nagyon erős új szövetségi szimbolika épült rá. De mielőtt még az ételszentelésekben részletesen belemennénk, azért bizonyos helyeken ismert volt a húsvét vasárnapra virradó éjszaka, például a Jézus keresés, vagy ezt nevezték néhány faluban istenkeresésnek, vagy szent sírkeresésnek. Ugye voltak olyan néprajzkutatók, akik például az Ipoly menti falvakból írták le ezt a szokást, hogy a templom bejárata előtt gyülekeztek éjfél előtt a hívek, és az előimádkozó vezetésével különleges imádságokat mondtak a templom ajtajában, majd pedig egy körmenetet énekelve végigjárták a falubeli és határban lévő kereszteket, természetesen mindegyiknél imádkoztak, és Ipoly mentén volt az gyakor, hogy a legtávolabbi keresztnél előzőleg valaki elrejtett egy feltámadt Krisztus szobrot. Az éjszakai körmenet természetesen megtalálta, és valóságos diadal menetben vitte vissza a templomba. De egyébként ez az istenkeresés, szentsírkeresés mellett szintén éjszaka, tehát húsvét vasárnapra virradó éjszaka, tehát a feltámadás időszakára volt jellemző a húsvéti határkerülés, határjárás. Ez is virradóra történt. Ez egész Kárpát-perencében elterjedt szokás volt, és hát ugye itt kapcsolódik azért azzal a gonoszűző elképzeléssel, mágikus elképzeléssel, hogy a határt végigjárva sikerül a gonoszt a földről és közvetve a termésről is távol tartani. Tehát itt megint a hagyományos pogány szokások és a keresztény szokás, népszokások, vallási népszokások keverednek egymásra.
És hát a vegetációs időszakkal is megint összekapcsolódunk, hiszen a húsvét mégiscsak az első nagy tavaszi ünnep is, ezért a várható termésre ilyenkor utaltak és imádkoztak természetesen. Láttuk idén is, milyen aszályos volt sajnos a február-március fordulója. Ugye sorsdöntő, hogy ebben a koratavaszi időszakban hogyan tudnak a vetések megindulni. Ezen kívül ilyenkor körbejárták a határt olyan szempontból is, hogy esetleg szemetet gyűjtsenek, kutakat tisztítsanak, utakat tisztítsanak, tehát az egész téli leállása után a vegetációnak biztosítsák a falu határát, hogy a termés újra szépen fejlődjön, a természet szépen megindulhat.
És ez nagyon fontos, amit mondtál itt, hogy a természet ciklikusságához igazodtak ezek az ünnepek. Ez az állattartás is jellemző, ha már említetted a húsvéti bárányt, akkor például jellemző volt a Kárpát-medencében is, hogy a fejős nyúnyájakat, azokat a nyári félében legeltették. Ugye tavasszal általában jeles napkor kihajtották a nyájat, Szentgyörgy nap április 24 vagy május 1-én, és majd csak ősszel Szent Mihály nap vagy Szent Dömötör napján hajtották vissza. Na most ebben az időszakban fejték a juhokat, viszont amikor vége volt a fejő idénynek ősszel, akkor lényegében megtörtént a koseresztés, ami annyit jelent, hogy a kosokat az anya juhokra ráengedték, és a kis bárányok azok valahol tavasszal születtek pár héttel húsvét előtt. Na most ugye addig az anyajú szoptatta a kis bárányát, és amikor elválasztották lényegében a bárányokat az anyjuktól, akkor kezdődött a juhfejű idény. És ugye pont húsvét táján kezdődik ez a fajta ciklus, hogy akkor a bárányokat elválasztják, és akkor lényegében feláldozhatóak lesznek, illetve elfogyaszthatóak lesznek. Egyébként az ortodoxia területén, tehát a keleti kereszténység területén a húsvéti bárány fogyasztásnak még nagyobb kultusza van, ott szinte lehetetlenség elképzelni, ugye a húsvéti bárány nélkül a húsvétot, bár a ortodoxiában máshol, más időpontban tartják a húsvétot.
És hát a húsvét vasárnapi nagy evések, ivások, szentmisejárások, határkerülések után érkezett a sokkal profánabb húsvét hétfő, amely inkább már a fiatalság ünnepe volt.
Bocsánat, mielőtt még a húsvét hétfő belemennénk, azért egy személyes történetet hagy hosszak meg a rádió hallgatókkal, említetted a ételszentelést. Ez úgy látom, hogy ma is gyakori katolikusoknál, görög katolikusoknál, tehát római és görög katolikusoknál. És jó magam voltam egy ilyen alkalmon, Kölcse, ez egy észak-kelet-magyarországi település, Szatmár megyében található, ahol görög katolikusok meghívására még egy jó 20 évvel ezelőtt sikerült egy teljes húsvéti szertartást végig élnem, megélnem, tehát ez 4-5 napon át tartott, és ennek az egyik csúcspontja természetesen nem csak a feltámadt Krisztus halottaiból ének volt, közös éneklés, hanem a pászka szentelés, ott így nevezték. És ugye itt nem a templomban történt a kosarak megszentelés, amelyben lehetett minden sonka, tojás, bor, de még valaki kólás üveget is beletett, csokoládét is beletett, tehát most már bármi kerülhet ebbe a kosárba, amit letakarnak, hanem a templom kertjében történt a pászka szentelés, tehát szabad téren, nyilván jó idő is volt. És itt egy jellegzetes étellel kísérték ezt, minden idősebb asszony meg tudja csinálni a sárga túrót, illetve a sárga vajat. Sőt, a sárga vajból gyakran bárány formáztak, és az is bekerült a pászka szentelés kellékei közé, tehát a kosárba, és utána azt ünnepélyes módon aztán elfogyasztották a húsvét vasárnapi lakomán. Hát nyilván húsvét hétfőn is maradt még ebből a szentelt ételekből. De egyébként a szentelt ételek maradékára is figyeltek, hogy mi lesz ezekkel. Tehát számon tartották, hogy mondjuk a sonka csontja, vagy a tojásnak a héja milyen szerepet szám. Ebben már különböző mágikus elképzelések
is. Kalács morzsája a tyúkok elé kerül.
Így van, pontosan.
Igen, és akkor ha mehetünk a húsvét hétfőre, akkor bizonyára locsolkodás, locsoló versek mellett a tojásfestés, piros tojás hagyománya is eszébe jut a kedves hallgatóknak. A locsolkodásnak is az alapja véletileg ókorban megy vissza, ez is termékenységvarázslás alapokon nyugszik, a víznek a tisztító, termékenyítő hatására megy vissza. A 21. század felé haladva pedig azt látjuk, hogy egyre inkább a profán, vicceskedő, párkereső, udvarló, esetleg a legények részéről női pénzkereső vagy jutalomváró szokás háttér erősödik fel. Hát ugye Kárpát-medence szerte százával, ezrével gyűjtötték a néprajzkutatók a locsolóverseket, illetve nagyon élnek ma is a modern locsolóvers író hagyományok, az interneten is százával.
Ez a modern folklórnak a kutatási területe lehet.
Az irodalmilag értékes és kevésbé értékes példák sorozatát. És a tojásfestés is egy nagyon szép és élő hagyomány.
Igen, a locsolásra még annyit engedj meg megjegyezni, hogy ami ma teljes mértékben kikopott a köznépi gyakorlatból, az a visszalocsolás szokása. Tehát például a néprajzosok leírták, hogy az Ipoly mentén kedden a lányok locsolták meg a legényeket. De egyébként Székelyföldön is leírták ezt. Orbán Balázs, a legnagyobb székely, a báró, a 19. század 60-as éveinek végén azt írta, hogy Csíkban a húsvét harmadnapján, tehát ez keddet jelentette, a lányok a legényeket megöntözik. Ez a szokás teljes mértékben kiveszett a 20. század közepétől kezdődően, tehát erre már csak történeti adataink vannak. Sajnos.
Igen.
De természetesen a locsolás is átalakult, tehát az, hogy tiszta vízzel, vödörrel locsolták a lányokat, a kúthoz vitték őket, és ott locsolták meg. Azért a 20. század közepéntől terjedt el csak modern városi környezetben a szagos vízzel való, vagy kölnivel való locsolás.
Hát humanitárius szempontok szerint ez érthető is, mert azért húsvétkor még nem ritka a hajnali fagy,
igen.
És a kútvíz még igen hideg. De az is látszik, hogy még a locsolóversek nagy karriert futnak be, addig maga a locsolás szokása is erősen ritkul. Tehát a wellness hotelekben töltött hosszú hétvége és egyebek miatt vég lehet menni egy-egy falusi utcán, úgyhogy az ember nem is talál otthon már senkit, ami még 20-30 éve is elképzelhetetlen lett volna.
Igen, hát
például a sibálás, a veszőzés szokása meg kvázi teljesen kihalt, talán néptánc közösségek vagy cserkész közösségek még tartják hagyományőrző jelleggel, de még nagyvároson már veszőzni kezdene valaki, akkor eléggé megijednének a járók.
Persze ezt nem úgy kell képzelni, hogy valóban megverték a lányokat, hanem de korbácsolásnak is nevezünk, mert valahol egy korbácsszerű eszközt használtak a legények. Ez is ugyanolyan a termékenység varázsló szerepet kapott, mint a vízzel való meglocsolás, megöntözés, tehát a tisztítás és a termékenységről szólt minden, ugye húsvét hétfőn valóban. Egyébként ez a húsvéti veszőzés vagy korbácsolás azért korábban sem volt egész Kárpát-medencében elterjedt, inkább csak a Dunántúlról vannak igazából jó leírásaink erre. Tehát valóban, ahogy mondod, már csak néhány táncházas generáció az, amelyik megőrizte és előadja ezeket a ünnepeket. Na most, tehát beszéltél a húsvéti locsolásról, azért azt látom, hogy vannak kis közösségek, amelyek fontosnak tartják a hagyományőrzést, ezek locsolkodtak. Nem egész települések, hanem bizonyos csoportok, és pont hát az egyik korábbi műsorunkban, amikor a néptáncról volt szó, és Kökény Rihárddal, a Magyar Állami Népi Együttes táncosával beszéltem, és ő is mondta, hogy sajnos a Covid miatt 2020-ban és 2021-ben ez a baráti társaság, ami Üllőn a Kendeles néptáncsoport köré szerveződött, ez nem tudta ezt a fajta locsolást fenntartani. Reméljük, hogy idén sor kerül arra, hogy ezek a csoportok újra elmenjenek egymáshoz, és ünnepélyesen meglocsolják a lányokat, asszonyokat.
Igen, hát látható, hogy általában a társadalmi közösségi csoportokban és a hagyományőrzők körében is jelentős pusztítás, legalábbis kiesést, kényszerszünetet okozott a járványhelyzet. Talán az idei lesz valóban az első esztendő, amikor viszonylagos szabadságban lehet ismét ünnepelni. És még eszembe jutott itt a hagyományok erősödése vagy csökkenése kapcsán, ugye mi mindig beszélünk arról, hogy a karácsonykor a legrövidebbek a nappalok, és akkor kezd a fény erősödni, húsvétkor kezdődik a tavasz. De mi van mondjuk a Dél-Amerikában vagy az Új-Zélandon élő magyarokkal, akiknél ugye a húsvét az az őszi levélhullásnak, a karácsony pedig a nyári szabadságolásnak és a tengerparton fekvésnek az időszaka. Erről mit mondhatnánk el?
Hát biztos nekik ez a megszokott. Valóban, mivel ez az északi féltekén szervesült ez az ünnep, ide kötődik az új szövetségi történetek is, Krisztus élete is, ezért hát ők kénytelenek egy picit más élménnyel megtapasztalni ezt az ünnepet. Nekik lehet ez az a természetes, de valóban furcsa. Bár igazából, hogyha karácsonyra visszautalunk, már az is furcsa, hogy a mi gyerekkorunkban, sőt szüleink, nagyszüleink azért rendszeresen megéltek fehér karácsonyokat, most viszont már emberemlékezet óta nincs hó karácsonykor, tehát azért melegszik sajnos az időjárás abból a szempontból, hogy azt a fajta atmoszférát nem biztos, hogy visszaadja, mint korábban.
Mondjuk karácsonyfát meg nem állítottak a Dél-Alföldön, mert fenyőfa 100 kilométeres körzetben se volt, hanem egy akácágot vágtak.
Térjünk vissza azért a húsvéti tojáshoz, mert erről talán még keveset beszéltünk, hogy hova köthető, mihez köthető ez ennek az ajándékozása. Hát azt látjuk, hogy az ajándékozás általában is fontos lehet húsvétkor, tehát nem csak tojást adtak korábban, hanem akár például a lányok ekkor szerezték meg a díszes csizmájukat, amivel aztán egész évben ünnepnapkor a templomba mentek. De az biztos, hogy a tojás ősi termékenység szimbólum, és erre került rá a keresztény egyházi szimbolika is. Egyébként a feltámadási jelképe is a tojás természetesen, és 12. század óta szentelmény. Hát többféle díszítménye van, díszítési technikája, most erre nincs időnk, hogy a viaszolás rejtelmeibe, a karcolás rejtelmeibe, a savval való tojásírás rejtelmeibe bevezessük a hallgatókat. Talán mindenki látott például patkolt tojást, ugye ügyes kovácsmesterek váltak patkoló kovácsokká. Aztán egyre inkább a tojások azok a gyermekek játékszerévé lettek. Ilyen speciális tojásjátékra hívták fel a néprajzkutatók a figyelmet, amit úgy neveztek sok helyen, hogy kókányozás. Lényegében a szemben álló két gyermek játékosan összekocintotta a tojásokat, és aki is értetlen maradt, az elnyerte a másiktól a törött tojást. Ennek voltak különböző változatai, de a tojás szerelmi ajándékként is ismert. Tehát ugye feltámadt Krisztus jelképét a keresztülők hagyományos ajándékba adták kereszt gyerekeiknek, vagy a keresztülők vitték el nekik, vagy pedig a gyerekek mentek érte.
És ha tanulmányozzuk a bevásárló központok húsvéti csoki kínálatát, akkor a tojás meg a csirkek mellett legalább akkora számba a húsvéti nyulak is képviseltetik magukat. Fontos tudni, hogy ennek nincsen olyan ősi hagyománya a magyar népi kultúrában, mint a tojásnak. Német nyelvterületről érkezhetett, de nyilvánvalóan itt is a termékenység, a nyúl szaporaság, ami az egésznek a metaforáját, alapját adhatja.
És ami ugye itt a édességiparra utaltál, hogy valóban ma már elárasztották a boltokat, a csoki nyuszik, csoki tojások, csoki csibék. Egyre több családnál látom, hogy a gyermekeket kifejezetten húsvét alkalmával viszik simogatni állatsimogatásra, akinél ugye nincs állat, tehát nem tudja megtapasztalni, hogy milyen az élő állatnak a tapintása, azt elviszik az állatkertbe nyuszi simogatásra, kis csibe simogatásra, és hát volt egy rossz szokás az elmúlt években, évtizedekben, sajnos sok gyerek kívánságára meg is vásárolták azok a családok, hogy a nyuszikat, kis csibéket, akik ugye nem voltak felkészülve az állattartásra.
Néhány napig nagyon élvezték.
Aztán... És aztán igen, aztán vissza lehetett, vagy vissza kellett adni természetesen. Most már lehetőséget biztosítanak általában állatkereskedők. Le lehet adni, állatkertek is fogadják ezeket a kis állatokat.
Bérnyuszi mozgalom.
A húsvétnál még azt és azt kéne hangsúlyoznunk, hogy azért a táncmulatságok, a bálok újraindulhattak. Tehát amiről te is beszélted, hogy 40 napos nagyböjt, tehát nagyon sokáig el volt zárva például a fiatalság attól, hogy táncoljon, mulatozzon. Húsvét vasárnap és húsvét hétfő alkalmával már több helyen tartottak bálokat, táncmulatságokat, már lehetett ilyeneket rendezni, hát főként a legények és a leányok azok, akik erre felkészültek, és ezt nagyon várták már.
De hát az általunk hangsúlyozott népszokások jelentős részét a fiatalság, a serdülők űzték a leginkább, tehát az idősebbek mindig inkább a szakrális jellegű szokásokban, határjárásban, templomi áltatosságban vettek részt, a fiatalok pedig mindig inkább a profán mulatozást kedvelték, hát ez ma is talán így van.
És azért, ha már itt megkongattuk a vészharangot, hogy egyre kevésbé tartják a népszokásokat, az egyre városiasodóbb, individualizálóbb, szekularizáltabb társadalomban, azért van ezzel egy ellentétes folyamat is, mégpedig az örökség mozgalom. Tehát például Magyarországon is a 2000-es évek végétől elindul a szellemi kulturális örökség mozgalma, és most már több olyan örökség is szerepel a nemzeti listán, az UNESCO szellemi kulturális örökség nemzeti listáján, amelyek húsvéthoz kötődnek, például az Emmaus járás bolyban, ami egy húsvét hétfői népszokás, lényegében a szőlőhegyeken töltik az időt, húsvét hétfőt a családok, és mindenkit meghívnak, és ez a biblikus Emmaus járásra vezethető vissza, itt a németek, tehát a sváb pince tulajdonosok őrizték meg ezt a szokást, de mindenki, aki bolyón lakik, és több sváb településen is, megtartotta ezt a szokást. Vagy például jellegzetes görög-katolikus szokás, a Krisztus katonaság, amely Hajdúdorogon jelent meg, tehát nagypéntektől Jézus kereszt halálának napjától húsvét vasárnapig hagyományos viseletbe öltözött kardos legények teljesítettek szolgálatot.
Őrizték a szent sírt.
És hát a tojásírás is ilyen élő hagyomány ma Magyarországon, amelyet véd a nemzeti jegyzék, tehát azt lehet mondani, hogy azért erre nemzetileg is büszkék lehetünk, tehát nem csak a vallást követő emberek, vagy a vallásos, gyakorló vallásos emberek tartják ezeket a szokásokat, hanem már a nemzet minden tagja büszke lehet ezekre a szokásokra.
És hát óvodákban, általános iskolákban is sok rátermett tanár, tanító, tanítja is például a tojásfestésnek a hagyományait.
Hát igen, ez a legfontosabb itt végszó, gyanánt ezt állapíthatjuk meg, hogy a legfiatalabb generáció számára ez ne valami múltba révedő ünnep legyen és szokás legyen, hanem ő is megtapasztalja, milyen alkotni, milyen egy közösség tagja lenni, milyen a vallás és a termékenység varázslói funkciót, szerepeket egyszerre követni, úgyhogy reméljük, hogy ha 30-40 év múlva beszélgetünk erről a témáról, akkor még mindig láthatóak ezek a szokások Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. Köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem, és
köszönöm
akkor
szépen,
rádióhallgatóknak meg áldott ünnepeket kívánunk, tartalmas népszokásokkal gazdag húsvéti feltámadási örömünnepet.
Bali János és Molnár Gergely néprajzkutatók műsorát hallhatták a húsvéti népszokásokról.
Négy óra.
A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.